A mai délelőtt folyamán Saulról szeretném, hogyha gondolkodnánk, Saul életéről, Saul jelleméről, és meg fogjuk látni, hogy ebben az egy élettörténetben hatalmas tanulságok és figyelmeztetések vannak mindannyiunk számára. Mindenekelőtt a történetet, az ő élettörténetét nem fogjuk minden mozzanatát feleleveníteni, mert hát ugye az egy órában nem férne bele, de a legfontosabb elemeket és a tanulságokat le fogjuk majd vonni, amik, mint ahogy említettem, mindannyiunk számára hihetetlenül fontos tanulságok. Izrael népe életében, amikor letelepednek Kánaán földjén, először milyen álomformájuk van? Milyen államformája van Izrael népének, amikor 40 éves... Tessék? Igen, és a bírák uralkodnak, így van. Tehát a bírák kora van. Ki volt a bíra? Ki lehetett bíra abban az időben? Ebben a korszakban. Akit az Isten elhívott és kiválasztott. Tehát az Isten így akarta érvényesíteni az ő vezetését az ő népe életében, hogy elhívta a bírát vagy vezetőt, és ő általa irányította, vezette a népet. Az Izrael népét körülvevő nemzeteknél milyen államforma volt? Királyság. Na most a nép egy idő után azt akarta, hogy ne bírák uralkodjanak felettük, hanem mint ahogy a környező népeknél szokás, ezt mondták, király legyen ő felettük is. Az Isten nem akarta ezt. Miért nem akarta Isten, hogy király uralkodjon felettük? Igen, elnyomná őket, de hát ha egyszer úgy is kell, hogy az ország élén legyen valaki, most nem mindegy, hogy bíra vagy királynak hívják. Mi volt a különbség a kettő között? Igen, de hát hogyha Isten elhívja, igen.
Isten azt mondta, hogy így vagyunk az
királyok. Igen, igen, igen. De igen, szóval az alapvető különbség az volt, hogy a bíra, akit az Isten elhívott, az milyen személy volt. Istentől elhívott, alázatos, szerény, a nép érdekeit szem előtt tartó személy, lelki vezető volt, fizikailag is vezető, de ilyen vezető volt. A királyságnak mi volt az intézménye? Egy király után ki következett a trónon? Az ő fia. Ugye? Tehát ez öröklődés után ment a királyságnak az intézménye. És az Isten ezt nem akarta. Mert hadd kérdezzem, lehetséges az, hogy egy jó királynak, egy istenfélő királynak egy olyan gyereke születik, aki hát... Nem igazából az? Hát persze, hát az egész történelem ezt mutatta. Tehát az Isten azt akarta, hogy mindig ő maga állítsa a nép élére azt, akit ő közvetlenül tud irányítani. A királyság intézményében pedig ez eleve már lehetetlenség volt. Azon kívül, ahogy a környező népeknél szokás. Mi volt a környező népeknél? Hatalmas pompa a királynak, ugye gazdagság, ugye hatalmas udvartartás. Na hát ez költségbe került. Rossz kifejezés, bocsánat, ez költséges volt, tehát sokba került. A pénzt honnan teremtették elő erre, vagy a lehetőséget? Ugye adóztatták a népet. Tehát egy ilyen rendszer volt, és az Isten nem akarta, a népének a javát akarta. Ők mégis nem, nekünk király kell, akire föl lehet nézni, pompa, hatalom, dicsőség. Az Úr mit csinál? Az Úr megengedi. Megengedi, ehhez ragaszkodtok, legyen nektek királyotok. Mi lett ennek a következménye? Valóban olyanok lettek, mint a többi nép. Mi következett be ettől kezdve? Ott is voltak a pártharcok, a trónviszályok, gyilkosságok, ugye királygyilkosságok, akkor hódító hadjáratok, elnyomás. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyanaz lett, mint a többi népnél szokás. A helyet, a sok-sok áldás helyett, amit Isten adni akart volna nekik. Itt álljunk meg egy pillanatra ennél a pontnál, és szeretném föltenni azt a kérdést, hogy ha az Isten ennyire azt látta, hogy nem jó nekik az, hogy királyuk legyen, akkor miért engedte meg? Miért engedte akkor meg? Sőt, az első három királyt az Isten választja nekik. Akkor miért engedi meg az Isten, amikor látja, hogy nem jó? Hadd kérdezem, mielőtt erre választ kap... Igen? Így van, pontosan. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az Isten erőszakot nem alkalmaz az ember életében. az Isten feltárja előttünk az útnak, mind a két útnak, a végét, a következményét a választásunknak. A nép előtt is feltárta, részletesen elmondta, hogy a királyotok el fogja venni ezt, azt, ez lesz, azt. Elmondta, mi lesz a következménye. Ők mégis kitartottak mellette. Az Isten nem alkalmaz erőszakot. Hadd kérdezzem meg, hogy ezt hogy alkalmazhatjuk, ezt a tanulságot a mi életünkre vonatkozóan. Sátán csábít bennünket. Mire? A rosszra. De milyennek tünteti fel a rossz utat? Jónak, vonzónak, ugye? Az Isten pedig mit mond? Ember, vigyázz, mert ha ezt az utat követed, nem az lesz a vége. Bármilyen kívánatosnak is tűnik, mit mond példabeszédek könyve? Meg fog telni az ember szája mivel? Kavicsokkal. Tehát, nem tudom, ugye el tudjuk kérdezni, borzalmas, ugye egy cseresznye magra, ha ráharapunk, az mennyire rossz, pláne amikor az embernek a szája kavicsokkal telik meg, ennyire keserves ugye az út, elmondja az Úr, és elmondja, hogy mi lesz a vége annak, hogyha őt választjuk, az ő útját követjük. Az Isten azt mondja, annyira megrázó az én számomra mindig, több helyen is olvassuk ezt a Szentírásban, azt mondja az Ószövetségben, hogy nézd, elődbe adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot. Itt van előtted. És utána mit mond? Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Az Isten nem tud más tenni, csak kérni bennünket, kérlelni, hogy ne a rosszat válasszuk, a döntés a miénk. És egy nagyon-nagyon fontos mondatot szeretnék a Pátriárkák és Proféták című könyvből megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az ember, amikor Sátán vonzónak tünteti fel a rosszat, választhatja az ember a rosszat, az Isten erőszakkal nem fogja megakadályozni, de ezt a mondatot annyira jó lenne, hogyha valahogy megjegyeznénk. Azt mondja ez a mondat, hogy előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Nem döbbenetes egy mondat? Előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Tehát a nép előtt is itt volt a választási lehetőség, ők kitartottak magacsul a választásuk mellett, és ennek a szomorú következményeit le kellett aratniuk utána a történelmük életében. De nézzük meg akkor ezek után Saul, az Isten által választott első királynak a történetét, és nézzük meg, hogy milyen volt ez a Saul, Sámuel első könyve. Tehát Sámuel első könyve 9. fejezet, 1. és 2. verse. És volt egy ember a Benjamin nemzetségéből, kinek neve Kis volt, és leírja, hogy kikinek a fia volt. És nézzük meg a 2. verset, és volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép. Őnála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb volt az egész népnél. Milyen volt ez a Saul? Olyan királynak való. Szóval értjük, tehát, hát szóval, hogy milyen kell, mint a környező néhány. Daliás, vállától fölfelé magasabb mindenkinél, ilyen király kell nekünk. És az Úr a nép szíve szerint való királyt választott. Ilyet akartatok? Akkor majd nézzétek meg, hogy mi lesz ennek a következménye. Igen, Sault választotta az Úr a népnek az első királyává. Na nézzük meg akkor ezek után, hogy Saulnak milyen volt ennek a kiváló megjelenésű embernek, milyen volt a jelleme. Vajon jó jellemvonásokkal rendelkezett, vagy rossz jellemvonásokkal? Jó. Volt benne jó is és rossz is, de nagyon sok jó nemes vonás volt Saulban. És nézzük meg, most jöjjön az az ige, a 1 Samuel 10:22, titokban, amikor az Úr elmondja a prófétának, Sámuelnek, hogy ő lesz, tehát Saul lesz a király, és kenje fel titokban a királynak, megtörténik, hát Saul nyilván el tudjuk képzelni, hogy mit érezhetett, hogy az Úr őt erre a szolgálatra elhívja, és amikor megtörténik a nép előtt történő királyválasztás, amikor a nép előtt, ugye bemutatják, sorsvetéssel végezték ezt, ugye az úr intézte ugye ezt, hogy Saul jöjjön ki. Amikor meghatározzák, Saul lesz a király, keresik őt, és nem találják. És mit olvasunk? Megkérdezték azért ismét az urat, vajon eljö ide az az ember? És az úr mondta, imé ő a holmik között rejtőzött el. Nem érdekes? Elrejtőzött a holmik között. Miért? Nem volt egy magát előtérve, és én leszek a király, jaj, de jó, akkor most én uralkodom. Megrettent szinte a hatalmas feladattól, átérezte ennek a súlyát, és inkább elrejtőzött a holmik között. És amikor egyértelmű volt, hogy a sors valóban ráesik, tehát az úr kiválasztotta őt, hogy ő legyen a nép fejedelme, úgy mentek el érte, és úgy hozták el, hogy valóban királlyá tudják őt koronázni. Nézzük meg a következő jellemvonását Saulnak. A nép vajon hogy viszonyult a király választáshoz? Hogy viszonyult a nép? Örült mindenki Saulnak, hogy egy ilyen daliás ember lett a mi királyunk? Nagyon sokan örültek, de volt egy ellenpárt is, akik más jelöltet szerettek volna a trónon látni. És nézzük meg, ezek az emberek, ugyancsak itt a 10. fejezet 27. versében, Sámuel első könyve 10. fejezet 27. versben, ezek az emberek, nagyon érdekes, így mondja, hogy némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, és megvetették őt, és ajándékot nem vittek neki. Azért milyen, megválasztják ugye a királyt, és akkor az ellenpárt, ugye ezek a kaján emberek, lebecsülik őt, ajándékot sem visznek, nem tisztelik őt, tehát szóval egy ilyen ellenséges magatartást tapasztal sokak részéről. És itt jön Saulnak a nemes vonása. Mit olvasunk? Ő pedig olyan volt, mintha semmit nem hallott volna. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha ezt a gondolatot egy kicsit közelebbről megnéznénk. Mi hallottunk már esetleg olyat, hogy rólunk valaki kellemetlen megjegyzéseket tesz, és nem jót beszél rólunk. Vagy még... Hát igen, ugye, szóval azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaltunk már ilyet. Hadd kérdezem, hogy ilyen esetben általában hogy szoktunk reagálni? Hogy reagálunk? Megsértődünk. Kikérjük magunknak. Ugye, hogy ez nem igaz, hát hogy gondolod, hogy hát ugye szóval akkor, hát enyhén szóval nem jó néven vesszük, hogyha rólunk nem igaz dolgokat mondanak és becsmérelnek, vagy ki tudja milyen módon viszonyulnak hozzánk. Saul ezzel szemben olyan volt, mintha semmit nem hallott volna. És itt szeretnék olvasni egy idézetet, egy Ellen White-i idézetet, és utána még egy-két gondolatot erről a jellemvonásról szólni. Azt olvassuk, hogy nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Mit mond? Nemes méltóság van azoknak a hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Figyeljük! Aki uralkodik a maga indulatán és lelkén, az erősebb a királyoknál vagy a hódítóknál. Jön egy következő mondat, de előtte szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek arról, hogy ilyen rágalmakat, becsületsértést, amikor bántanak bennünket, hogy lehet, mi az egyedüli módja annak, hogy ezeket elhárítsuk, kivédjük? Vagy hatástalanítsuk. Ha jól megmondjuk az igazunkat? Nem. Figyeljük ezt a mondatot? Becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet hatástalanítani. Életmódunkkal. Ha ránk mondanak rosszat, amiről tudjuk, hogy nem igaz, hiába perlekedünk és próbáljuk igazolni magunkat, hogy de nem igaz, mert én nem ilyen vagyok, mert hatástalan. Hanem mivel életmóddal, az életünkkel kell, hogy bebizonyítsuk, hogy azok a vádak, amelyeket rólunk mondtak, nem igazak. Milyen könnyen Hát az énünket, ugye, megbántja, ugye, egy-egy szó, egy-egy megjegyzés. Saul azt mondja, hogy olyan volt, mintha nem hallott volna, mintha nem is hallotta volna. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek Saulon kívül, sőt, az igazi, tökéletes példája kicsoda ennek a magatartásnak? Jézus. Jézussal mit csináltak? Miket mondtak róla? Jézusról azt mondják, a nagyétű és részeges ember. Mondják Jézusról. Akkor mi nem paráznaságból születtünk, mondják Jézusnak. Vagy mi tudjuk, hogy bűnös. Ő ördög van benne. Szóval most azért gondoljunk bele abba, hogy Jézusnak mennyi sértést mondtak. És Jézus leállt vitatkozni, hogy nem is igaz, én nem vagyok nagyétű ember. Nem, nemes méltósággal hallgatott, az életével bizonyította, hogy azok, amiket mondanak róla, azok nem igazok. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy csak saját magunkat feketítjük be még jobban, ha megsértődöttem, próbálunk vitatkozni, hagyjuk az Úrra, az igazságosan ítélőre. És Saulnak csodálatos volt ez a jellemvonása. Nézzünk meg egy harmadik jellemvonását, ami egy tényleg egy csodálatos jellemvonás. Nézzük meg, azt olvassuk, hogy amikor őt fölkenik királynak, tehát a nép előtt megválasztásra kerül, mint király, és látja, hogy van egy ellenpárt, nem mindenki örül annak, hogy ő a trónon van, akkor mit csinál Saul? Nem foglalja el a trónt, hanem egyszerűen hazamegy. A 10. fejezet 26. versét nézzük meg. Azt mondja, hogy mikor megtörténik a király választás, látja, érzékeli, hogy milyen ellenségesek vele szemben néhányan. Ezek után Saul is elment haza Gibeába, és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította. Tehát azok, akik örültek a király választásnak, vele mentek, örültek, azok ugye sokan. De azért sokan voltak azok, akik ugye ellene voltak. De ő mit csinál? Erőszakosan nem foglalja el a trónt. Szép csendben hazamegy. Utána történik egy helyzet, majd erről mindjárt fogunk szólni. Egy olyan fordulat következik be a történelemben, a nép történelmében, az életikben, ami miatt rohannak Saulhoz, hogy segítsen valamilyen élethelyzetben. És nézzük meg az 5.11. fejezet, tehát a következő fejezet 11. vers, 5. versét nézzük meg. Csak a Biblia vers első részére szeretnék utalni. Saul pedig, amikor oda rohannak Saulhoz, Saul pedig éppen a mezőről jött a barmok után. Tehát Saul hazament, és mit csinált? Mint király, mint Isten által és a nép által megválasztott király, megy és végzi a földeken a munkát. Micsoda alázat, micsoda szerénység van ebben a Saulban, nem? Ugye milyen nemes, csodálatos jellemvonások ezek? És nézzük meg ezek után az utolsó nagyon pozitív jellemvonását Saulnak. Mi is volt ez, amiért oda küldenek Saulhoz? A Jábes Gileadban lakó embereket veszélyeztetik az ammoniták, meg akarják őket támadni, illetve egy olyan egyességet kötnek velük, hogy kiválják mindegyiknek a jobb szemét, és hát szóval, és akkor így békességben hagyják őket. Szóval valami szörnyű alkut akarnak kötni, ugye az ammoniták, az ellenség. És ezért rohannak Saulhoz, hogy hát követeket küldenek, és mennek, hogy hát segítséget kérnek. És Saul mit csinál? Saul abban a pillanatban otthagyja az ökröket, a házi munkát, a bármit, azonnal megy, és hadba hívja az egész Izraelt. És nem hagyja cserben a Jábes Gileádiakat. Nem mondja azt, hogy ja, hát ha nem mindenki választott engem, hát akkor most oldjátok meg a helyzetet. Nem, hanem az egész népet hadba hívja. És olyan győzelmet arat, hogy a Biblia azt mondja, hogy kettő ember nem maradt az ellenség közül egy helyen. Olyan hatalmas, fölényes győzelmet arat Saul az seregével, ugye a nép az ellenség felett. Na, hadd kérdezzem meg, hogy amikor egy ilyen fényes győzelem történik, akkor nézzük meg, hogy a nép mit mond a fényes győzelem következtében. A 11. fejezet, ugyanitt a fejezet, 12. és 13. verse. A nép a következőt mondja, a hatalmas győzelem után. Akkor mondta a nép Sámuelnek, ugye a prófétának, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fogé rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Ugye a nép lelkesedésében, ugye, hogy Saul ennyire bátran, tényleg istenfélő módon viselkedik, most meg akarják ölni azokat, akik idáig megvetették Sault. És nézzük meg Saulnak a nemes jellemvonását. És elolvassuk a verset, és majd kérdezem, hogy milyen jellemvonást látunk rajta. Saul azonban azt mondta, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Ebből a mondatából Saulnak milyen jellemvonást látunk?
Nem bosszúálló.
Nem bosszúálló, abszolút nem bosszúálló, és? Alázatos, és ez miben nyilvánul meg? Így van, Istennek tulajdonítja a győzelmet. Mit mond? Nem az, hogy ne öljétek meg, mert én ma ekkora győzelmet arattam, nem. Mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Tehát szerény, alázatos, nem magának tulajdonítja a sikert, nem száll a fejébe a dicsőség. Valóban úgy tűnik, hogy hatalmas, csodálatos, nemes jellemvonások vannak ebben a Saulban. De nézzük meg, hogy mik voltak Saulnak a rossz oldalai, a helytelen jellemvonások, és nézzük meg azt, hogy ezek a rossz jellemvonások, amelyek később felszínre jöttek belőle, mit eredményeztek az ő életében. És már előre szeretném vetíteni azt a gondolatot, amire majd a végén ki fog az egész gondolatmenetünk futni, hogy vigyázat, mert az emberben lehetnek jó, csodálatos, nemes jellemvonások. De ha megtűrjük magunkban a rosszat, akkor a rossz felül fogja írni a jót. Ha megengedjük és megtűrjük magunkban, hogy azokat a jellemvonásokat többek között, amikről most majd fogunk szólni, akkor bármilyen nemes is legyen valakinek a jelleme, el fog torzulni. És figyeljük meg, négy helytelen dolgot fogunk most Saulnál, négy erényt említettünk, négy hibát említünk, és ezek a hibák annyira jellegzetes hibák, annyira aprónak tűnő hibák, hogy szinte csodálkozhatunk is, hogy azokat a korábbi nemes jellemvonásokat hogy tudja felülírni. A kis rókák, ugye, azt mondja éneke, fogjátok meg a róka fiakat, akik elpusztítják a szőlőt. Hogy tudják ezek az apróságok, idézőjelben megtört bűnök, hogy tudják közömbösíteni, illetve visszájára fordítani szinte az emberben azokat a jó dolgokat, amelyeket korábban már az Isten kimunkált az emberben. Az első, amit szeretnék megjegyezni, és Saul negatív jellemvonásai közül, és ezt nem egy konkrét történethez szeretném kötni, mert rengeteg ilyen mozzanat van a Szentírásban Saulról feljegyezve, hanem csak általában szeretném mondani, hogy Saul nem tanult meg valamit, főleg ifjúkorában, de később a felnőtt korában sem, nem tanult meg uralkodni az indulatán. Indulatos ember volt. Haragos és indulatos ember volt. Mi nagyon nagy bűnnek tartjuk az indulatot, ha valaki haragos és indulat hirtelen felindul. Hát nem jó dolog, de nem tudom, hogy ismerjük ezt a régi kifejezést, ezt én még ismerem, de azt szokták mondani az ilyen embere, hogy nagy természetű, nem tudom, hallottuk? Nagy természetű emberek, ugye? Tehát akik úgy hirtelen felindulnak. Hadd kérdezzem meg, jó dolog az, hogyha valaki az indulatán nem tud uralkodni? Figyeljük meg, hogy az egész világunk ebbe az irányba halad. Mindig is rossz volt, és mindig is veszélyeztette az embert, de egyre inkább a fékezhetetlen indulatok azok, amik meghatározzák szinte a világunkat. Figyeljük meg, hogy például csak a hétköznapi életet. Nem kell ahhoz, hogy hatalmas tragédia történjen, de egy sorban állásnál. Valaki befurakodik valaki elé. Figyeljük meg, milyen indulatok tudnak elszabadulni. Vagy akik autót vezetnek, csak egy szót szeretnék mondani, a büntető fékezés. Ugye valaki nem bírja elviselni, hogy valaki előtte normál tempóba megy, vagy esetleg lassabban, vagy éppen, hogy a normál tempóba megy, az indulatával nem bír, és kivág, és ismerjük a tő. És mi van ezekből? Mi van ezekből? Hová fajulnak ezek a dolgok? Egy olyan döbbenetes történetet olvastam 3 hete talán, nem régebben talán, körülbelül 2-3 hete. Olvastam az interneten, Amerikában büntetőfékezés. Valaki, mit tudom én, mindegy, hogy mindegy, lassan ment, mindegy, büntetőfékezés. Kívül jön előrébb, előzés, stb. Előkerültek a fegyverek. Egymásra lőtek, és mind a két kocsiban a sofőr mellett egy-egy gyerek is volt. Az egyik ott halt meg, a másikat kórházba vitték, és hát nagyon súlyos állapotban. Miért? Hogy ki megy gyorsabban előtte, utána, mögötte. Hát hadd kérdezzem, és miért a meg nem fékezett indulat? És hadd mondjam, ne gondoljuk azt, hogyha mi az indulatainkat a kisebb dolgokban nem tudjuk megfékezni, ne gondoljuk, hogy akkor belőlünk végső esetben nem törnek ki olyan dolgok és olyan megnyilvánulások, amit később hihetetlenül megbánunk. De ha nem tanuljuk meg legyőzni az indulatot, akkor ide is tud vezetni. És ne gondoljuk azt, mert az indulat az olyan, Ellen White azt írja, hogy az indulat olyan, mint az iszálkosnak az ital. Amikor elkezd inni, akkor már nincs mérték, akkor már nem tud szinte egy elbódult állapotba kerül, akkor már elködösödik az agya, és már nem tud józanul gondolkodni. A harag ilyen az ember életében. Nem véletlenül mondja a Biblia ölésnek a haragot. Mit mond Jézus? Hallottátok, hogy megmondatott, ne ölj. Én pedig mit mondok? Ha valaki haragszik az ő atya fiára, hát nem, abból fog majd kinőni. Majd a végén fogom ezt elmondani, de azért szeretnék egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni, hogy mit mond egyébként a Biblia? Hogy az az igazi erős ember, aki uralkodik a maga indulatján. Nem az, tehát erősebb annál, mint aki egy várost is bevesz, vagy valamilyen hódító hadjáratot indít. De a bátorító gondolat, amit szeretnék megjegyezni, hogy egyetlen egy jellemhibából magunktól nem tudunk szabadulni. De az Isten kegyelme által mindannyian meg tudunk szabadulni minden jellemhibától. Magunktól ne is kísérletezzünk. Megfogadhatjuk, hogy legközelebb, ha bevág valaki elém a közlekedésben, nem leszek ideges. Megfogadhatjuk, de meg fogjuk tudni tenni? Nem. Ideig, óráig próbáljuk fékezni magunkat, de ki fog robbanni előbb-utóbb belőlünk. Akármilyen gyengék is vagyunk, és tehetetlenek a bűnnel szemben magunktól, az isteni erő által sikerülni fog a győzelem. Annyira megérintett engem, soha-soha az életemben még ezt így nem is gondoltam végig, és nem is láttam, nem is hallottam így. A reggeli füstjeleket nem tudom, hogy szoktátok-e nézni. És a reggeli füstjelekben ezen a héten volt egy, a Kolozsi kis Eszter, ismeritek jól, Márknak a felesége, egy füstjelben oda tett kis diót az asztalra, ami csírázott. És én bevallom őszintén, még életemben nem láttam csírázott diót. És arról beszélt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És azt mondja, hogy honnan van annak a diónak, meg annak is csírának ereje, hogy azt a vastag héjat áttörje, és kijöjjön belőle. És mégis, ugye, az Istenség, tehát az isteni teremtő hatalomnál fogva. Mostnak nem mondom el az egész füstjelet, ez volt a lényege. És annyira megérintett engem ez a gondolat, hogy valóban lehetünk a leggyengébbek is. Magunktól, akármilyenek vagyunk, még ha erősek lennénk is, ezt a dióhéjat magunktól nem tudjuk áttörni. De az Isten erőt ad nekünk, hogy le tudjuk győzni a legkegyetlenebbül megkötöző rossz jellemvonásunkat is. Menjünk a második nagyon-nagyon rossz jellemvonásához Saulnak. A másik jellemvonása az, hogy irítség fogta el Sault Dáviddal szemben. Dávid, mondom a történetre, csak utalunk, Dávid legyőzi Góliátot, nem tudom, ki ismeri a történetet, és utána Saul, a király, Dávidot, ugye az egyszerű pásztorfiút, maga mellé veszi, és a seregnek az élére is helyezi, és Dávid valóban az isteni kegyelemből csodálatosan helyt áll, és végzi a szolgálatát a filiszteusok ellen hatalmas győzelmeket arat. Ugye Saul is megy a harcba, de Dávid is megy, és csodálatos módon adja neki az Úr a jól előmenetelt. Sámuel első könyve 18. fejezetéből, a 7-től a 9-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. 18, 7-től 9-ig. Nézzük meg. Ugye az asszonyok, ugye, akik látják a hősöknek ugye a győzelmét, az ellenség fejét, énekelnek, körtáncban énekelnek, ünneplik a hősöket. És énekelni kezdtek ugye az asszonyok, akik vigadoztak és mondták, megverte Saul az ő 1000-ét, és Dávid is az ő 10000-ét. Tehát, ugye, hogy Saul 1000 embert vert le, de Dávid 10000-et. Na most Saul ehhez hogy viszonyul? Azt olvassuk, hogy Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemei előtt ez a beszéd. És mondta, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, és nekem tulajdonítják az 1000-et. Így hát már csak a királyság hiányzik neki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is. Mi fogant meg benne? Az irítség. Az irítség. Mit mondtunk az előbb a haragról? Hogy veszedelmes dolog. De szeretném megkérdezni, hogy melyik a jobb? A harag vagy az irítség? Egyik se. Köszönöm, így van, ez a helyes válasz. De mégis, melyik a kettő rosszabb közül, melyik a kisebbik rossz talán? Igen, a harag jobban leleplezhető, azon kívül pedig a harag egy idő után azért csak lecsendesedik, szóval azért olyan embert nem látunk, aki napokig őrjönk, szóval ki is fárad belőle az ember, meg stb. Szóval azért legalábbis általában. De az irítség, emlékszünk, mit mond példabeszédek könyve? A haragban kegyetlenség van, a busulásban áradás, a busulásban kegyetlenség van, a haragban, köszönöm, a haragban áradás, de ki állhat meg az irítség előtt? Ki állhat meg? Ha valaki irigy valakire, emészti belülről, és dúl, és fúl, és nem tud vele jót tenni, csak szóval ismerjük az irítségnek a gondolatát. Lehet, hogy már mi is tapasztaltunk irítséget. Én azt hiszem, hogy mindenki tapasztalhatta, mert az ige azt mondja, hogy avagy azt gondoljátok, hogy hiába mondja él az írás, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amelyik bennünk van. Igen, nagyon-nagyon vigyázunk az irítségre. Hadd kérdezzem meg, hogy honnan lehet leleplezni magunkat, hogy van-e bennünk irítség, vagy nincs. Honnan lehet leleplezni magunkat? Mert olyan sokan mondják azt, hogy ó, hát én nem vagyok irigy. Nekem nem kellene az a, mit tudom én, háromszintes ház, csak a sok takarítás vele, meg mit tudom én, nekem elég az a két szoba, vagy nem tudom, de értjük, hányan egyszerűsítik le az irítség kérdését. Honnan tudjuk megállapítani, hogy irigyek vagyunk-e valakire, vagy nem? Igen, tudunk-e örülni és jó szemmel nézni a másikra, aki nagyobb sikereket ér el, mint mi? Saul, ahelyett, hogy örült volna annak, hogy jaj, de jó, 10000-et levert Dávid, megjelenik az irítség, hogy ő csak 1000-et, és a másik 10000-et. Tehát értjük? És hadd mondjam, hogy figyeljük meg, hogy az ugyanazon a területen mozgó emberek között jelenik meg az irítség. Nem olyanokra, akik, mit tudom én, Afrikában van, Dél-Afrikában, vagy mit tudom én, valahol egy olyan bánya tulajdonos, akinek én nem tudom, milliárdjai vannak gyémántban. Nem hiszem, hogy arra valaki irigy, ugye, mert szóval jó, tudjuk, hogy van, hogy jaj, mit tudom én. De amikor egy munkahelyen valaki, mit tudom én, 20000 forinttal több jutalmat kap, ugye, abban a pillanatban ugye ott lehet az irítség. Vagy valakinek a két szülő pár mondjuk, az egyiknek a gyereke bukdácsol, meg is buktatják mondjuk, a másik pedig kiváló, jó tanuló, és akkor ott van abban a szülőben, hogy jaj, az ő gyereke. Szóval nem tudom, értjük, tehát hogy az irítség megjelenhet nagyon könnyen az emberben. És vigyázunk az irítségre. Azt mondja a Biblia, hogy az irítség az micsoda? A csontok rothadása. Az irítség a csontok rothadása. Ha egy embernek, bocsánat, rothadnak a csontjai, ugye a rák ártétes állapotban megtámadja a csontot, borzalmas fájdalom, gyógyíthatatlan, csillapíthatatlan fájdalom. Ilyen az irigység az ember lelkében, hogyha elhatalmasodik az emberen. Éppen ezért vigyázzunk, mert hihetetlenül rossz következményei vannak. Megrontja az ember látásmódját, elvakítja, gyűlöletet kelt, szóval iszonyú következményei vannak, amit Saulnál is látunk. Nézzünk meg egy harmadik, nagyon helytelen és nagyon rossz jellemvonását Saulnak, amit nekünk is óriási figyelmeztetés, hogy vigyázzunk erre a jellemvonásra. Erről is most nem olvassuk el a történetet, csak szóban utalok rá, mert két nagyon meghatározó történet van erről Saullal kapcsolatban. Saul nem tanulta meg a teljes engedelmességet. Saul megengedte magának azt, hogy csak úgy nagyjából engedelmeskedjen az isteni utasításnak és törvénynek és parancsolatnak. Hadd kérdezzem meg, hogy mi hogy vagyunk az engedelmességgel? Hogy vagyunk az Isten törvényével? Mi sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy hát nagyjából ugye megtartjuk, hát ugye megünnepeljük a szombatot, ezt teszük, azt teszük, úgy nagyjából azért úgy. De mi van az apróságokkal, az általunk kisebb horderejűnek gondolt dolgokkal? Mi van ezekkel? Szeretném megkérdezni, hogy Ádám és Éva valamilyen nagyon súlyos bűn következtében került ki az Édenből? Mit tettek? Engedetlenek voltak. Ettek arról a fáról, amelyről nem lett volna szabad, hogy egyenek. Nem mérgező volt az a fa, nem. Mi volt az a fa? Az engedelmesség és a szófogadás, a hűségnek a próbaköve volt. Hadd kérdezzem meg, az az ember, aki itt ebben a földi életben csak nagyjából akar engedelmeskedni az Istennek, az üdvözülhet? Aki csak nagyjából. Jó, ezt is, azt is, hát ezt meg azt éppen nem, de úgy nagyjából. Nem lehetséges. Mert a mennyben nem fog megváltozni a mi jellemünk, amilyennél most válunk. Olyan leszünk a mennyben. És ha egyszer az örök élet elvesztése az engedetlenség miatt volt, hogy képzeljük el, hogy akkor mi rengeteg engedetlenséggel és törvényáthágással majd azért mi is majd üdvözülhetünk. Két történetet szeretnék csak utalni Saul életéből. Az egyik az, amikor bemutatja az idő előtti áldozatot, amit nem lett volna neki szabad bemutatni. Mert ugye ő nem volt pap, nem volt főpap, tehát ő nem mutathatott be áldozatot. És mégis mit tesz? Nem jön meg Sámuel a meghagyott időre, és bátorságot vesz magának, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel most mégis megcselekszik valamit. Szoktunk mi is ezt valahogy így, hogy máskor nem tenném meg ezt a rosszat, de most olyan rendkívüli a körülmény, hogy hát most akkor ezt úgy érezzük, hogy felmentést ad nekünk ez alól. A másik nagyon komoly engedetlensége, és emiatt a két engedetlensége miatt vonta vissza tőle az Úr a királyságot. Noha nem váltotta le ilyen értelemben, de lélekben a megbízatást ugye visszavonta már az Úr tőle. Mi volt a másik? Amikor az amálekiták elleni küzdelem volt, és az Úr elmondta nekik, hogy nem szabad zsákmányolni, nem szabad maguknak semmit zsákmányolni, azt meg kell semmisíteni. Ez nem hódító hadjárat. Annyira gonoszok voltak az amálekiták, hogy ott valóban végre kellett nekik az isteni ítéletet hajtani. És nézzük meg, itt is engedetlen volt Saul, és a negyedik problémát, a mindent bekoronázó negatív értelemben problémát az ő jellemében, ennek a történetnek a folytatásában láthatjuk. Nézzük meg, Sámuel első könyve 15. fejezetéhez lapozzunk. Sámuel első könyve 15. fejezet, és majd itt több, csak is ebből a fejezetből, de több biblia verset fogunk majd olvasni. Nézzük meg, nem hajtja végre, ugye Saul teljes mértékig az Úrnak parancsolatát. Van, amit megsemmisítenek a prédából, van, amit nem. És tehát félig engedelmeskedik csak az Úrnak, és a 13. verset nézzük meg, a 15. fejezet 13. versét. Visszajönnek ugye a hadjáratból, stb. És Sámuel meglátogatja Sault. És amint Sámuel Saulhoz érkezett, mondta néki Saul, áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatját. Egyből ezzel kezdi, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatját. Nézzük meg a következő verset, a 14. verset. Mit mond a 14. vers? Sámuel azonban mondta, micsoda az a jubégetés, mely füleimbe hat, és az az ökörbőgés, amelyet hallok. Tehát lelepleződik Saul, hogy nem hajtotta végre teljes egészében az Istennek a szavát. De mégis mit csinál? Egyből mit mond? Én végrehajtottam. Akkor utána nézzük meg, amikor lelepleződik, hogy hát azért mégsem hajtotta végre az Úrnak a parancsolatát egészen, akkor nézzük meg, mit mond a 15. versben. Nézzük meg a 15. verset. És mondta Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek, a többit pedig elpusztítottuk. Milyen engedelmesség volt ez? Teljes szívvel való engedelmesség? Nem. De mit mond? Ki követte el a hibát? A nép. Nem én. A nép kímélte meg az áldozatnak a javát. Nem olvassuk most a következő szakaszt, érdemes otthon végig elolvasni ezt a fejezetet, a 15. fejezetet. Az Úr elmondja Sámuel prófétán keresztül az ítéletét, hogy engedetlensége miatt megveti őt az Úr, nem elveszi majd tőle a királyságot, elmondja az ítéletet. És ezek után nézzük meg a 20. és 21. verset, hogy ezek után mit mond. És felelt Saul Sámuelnek, én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgálban. Amikor az Úr szembesíti azzal, hogy ő milyen kicsiny volt, amikor előhozta őt az Úr, és királlyá tette, és mégsem engedelmeskedik. Tehát ugye az Úr szembesíti az ő bűnével. Mit mond? Én bizonyára hallgattam az Úrnak a szavára. Makacs ellenállás, védekezés, mentegetés, a bűnét végképp nem akarja beismerni. Az Úr kimondja az ítéletet, és a 23. és a 24. verset olvassuk el, 23. és 24. verset. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás, és a bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. És nézzük meg ezek után, mit mond Saul Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Nem olvassuk tovább a történetet, még van egy-két fordulat ebben a történetben, de mit látunk? Mi a legnagyobb baj egy ember életében? Mi a legnagyobb baj? Pontosan. Mert mindannyian a harag ott van bennünk, az indulat ott van bennünk, az irigységre hajlamosak vagyunk, az engedetlenségre hajlamosak vagyunk. De mi a legnagyobb tragédia? Amikor az ember nem látja be. Az ember nem hajlandó szembenézni a bűnével, és nem tudja azt kimondani, amit Dávid kimondott, amikor az Úr Nátán prófétán keresztül szembesítette a bűnével. Mit mondott? Kifogást keresett? Semmit. Vétkeztem. De nem ezért, meg azért, meg amazért, hanem elismerni a rosszat, a hibát, a bűnt. Hadd mondjam, az Úr a legnyomorultabb, legbűnösebb emberből is csodálatos jellemű, krisztusi képmásra visszaalakított embert tud teremteni. Az Úr azzal az emberrel nem tud semmit kezdeni, aki igazolja magát, és nem látja be az ő bűnét. De aki belátja, és megvallja az ő bűnét, az irgalmasságot nyer. Hadd kérdezzem meg, hogy miért ennyire nehéz bevallani a mi bűneinket? Miért ennyire nehéz? Hát ha ez a legnagyobb bűn, hát akkor nem egyszerű, hát akkor valljuk be mindig a bűneinket. Mi akadályoz meg bennünket ebben? Micsoda? Szerintetek mi gátol meg bennünket ebben? A büszkeség, az önérzet, igen, a büszkeség, az önérzet, az, hogy, és még egy kérdés, hadd kérdezzem meg, hogy ti hogy tapasztaltátok ebben az életben, ki előtt könnyebb elismerni azt, hogy rosszat tettünk, az Isten előtt, vagy emberek előtt? Én azt tapasztaltam, lehet, hogy egyénenként változik, hogy Isten előtt könnyebb bevallanunk. Elmondani, hogy Uram, igen, ezt tettem. De egy másik ember elé odaállni, hogy én veled rosszat tettem, rossz szándékú voltam veled, és ezért csináltam ezt. Szóval az ember úgy érzi, hogy akkor a méltósága porba hullik, ugye, és ez a másik ember majd hogy fog rá tekinteni. És hadd kérdezzem, ki az igazából nagy ember, aki el tudja ismerni alázatosan a hibáját? Az az ember tiszteltetik, mondja a Biblia, aki elfogadja a feddést, a beismerés ott van benne, az az ember tiszteltetik. Tehát az énünket, a legnagyobb ellenséget kell legyőzni ahhoz, hogy kendőzés nélkül elismerjük a mi hibáinkat. Azt írja Ellen White, hogy ehhez az erkölcsi erő olyan fokára van szükség, amire csak kevesen tudnak eljutni. Sajnos csak kevesen. De én kívánom, hogy ezek között, a kevesek között legyünk, azok között legyünk, akik szembe tudnak fordulni a bűneikkel, meglássuk azt, hogy igen, ami rossz, az rossz, ilyenek vagyunk mindannyian, bűnösök, de ugyanakkor szívem mélyéből kívánom, hogy ez a történet ne azzal a kicsengéssel végződjön a mi életünkben, hogy akkor menthetetlenek vagyunk, mert ilyen és ilyen rosszak vannak bennünk, rossz jellemvonások, meg az erre való készség, hanem legyen bennünk az a hit, az a remény, hogy az Isten szíveket átformáló hatalma az én szívemet is újjá tudja tenni. Csak mi szükséges hozzá? Elismerjem a lelki szegénységemet, bevalljam az én bűnömet Isten előtt, és az Isten a legnagyobb mélységből is önmagához tud bennünket emelni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez mindannyiunk életében valóság legyen. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk neked köszönetet és hálát adni azért, hogy te óvásokat, figyelmeztetéseket rejtettél el ezekben az emberi élettörténetekben, ami számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy emberi példákon is keresztül láthatjuk azt, hogy micsoda tragédiához tud vezetni egy ember életében az, hogyha valaki nem fordul szembe a te kegyelmedből, a bűnökkel, amiket pedig a szemünk elé hozol. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy minden felismert bűnnel a te kegyelmedből fel tudjuk venni a küzdelmet és a harcot, és köszönjük, Urunk, hogy elmondtad azt, hogy a te erőd mindenre elégséges. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem a saját magunk erejére vagyunk hagyatva a gonosszal való, a rosszal való küzdelemben, hiszen úgy is alul maradnánk. De köszönjük, hogy a te isteni hatalmad erőd által a mi szívünket is újjá tudod teremteni, és meg tudsz bennünket szabadítani minden olyan jellemvonástól, amely valóban elfogadhatatlan te előtted. Urunk, mindannyian bűnösök vagyunk, ne engedd, hogy mentegessük magunkat. Adjad, hogy meglássuk a mi bűnösségünket, de hittel forduljunk feléd, és Urunk, köszönjük neked azt a csodát, amit mindannyiunk életében véghez akarsz vinni, hogy Jézusunk, mi a te képmásodat tudjuk majd visszatükrözni. Kérünk, Urunk, adjad, hogy ez valóra is válhasson mindannyiunk életében, Jézus Krisztus szent nevéért. Amen.
Amen.